Szerető drága mennyei édesatyánk, áldjuk, dicsérjük és magasztaljuk szent nevedet ezen a délutánon is, ezért a kedves alkalomért, lehetőségért, amit adtál nekünk, hogy újból itt lehetünk a te házadban, a te drága ígéid körül. Kérünk alázattal, áld meg ígédet, szenteld meg szívünkben, életünkben a hallottakat, Uram. Kérünk alázattal, segíts mindannyiunknak megnyitni szívünket, fülünket, hogy meghalljuk a te drága ígédet, üzenetedet. Segíts magunkévá tenni, a mindennapi életben megélni azt, hogy lehessünk fény és világosság az emberek között. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és áldásodat, ígéreted szerint megadod ezen a délután is. Amen.
Amen.
Énekelünk.
Szent vagy, szent vagy, felséges Isten, mindörökké orvod és erőd éppelem. Téged áldva dicsér, ördög égen
testvéreim, kedves gyülekezet, keressük meg Isten áldott ígéjét a Máté evangéliuma 5. részéből. A Máté evangéliuma 5. részéből fogunk ígéket olvasni a 13. verstől kezdődően a 16. versig. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízzetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen.
felolvasott ígerész a hegyi beszédnek egy töredéke. És ebben a pár versben az Úr Jézus elmondja azt, hogy kik kell legyünk, hogyan kell éljünk. De ezt meghagyom a testvéremnek, hogy mondja el. Én, amíg készültem, eszembe, vagyis úgy a gondolatomban villant, hozta az Úr azt, hogy beszéljek arról, ami az ige első részében is van, szóljak egy pár szót, mert ez az ige rész a boldog mondásokkal kezdődik. Arról szól, hogy kik a boldogok. És úgy gondolom, úgy hiszem, hogy amit a következő versekben, amit felolvastunk, hogy azokat meg tudjuk élni, elsősorban boldog embereknek kell, hogy legyünk. És mit jelent ez? Hát erről nagyon megoszlanak a vélemények, hogy ki a boldog ember. A világban az a boldog ember, úgy gondoljuk, akinek van erő, egészség és jó mennyiségű vagyona. És mindent megtehet. Mindent elérhet, amit akar, amire vágyik. És azt gondolják az emberek, hogy ha ez megvan, akkor boldogok. Még sokszor azt is mondják, többször elhangzott, ha van egészség, a többi megvan. De nem így van. Nézzük meg, mit mond Jakab apostol ezzel kapcsolatosan. Mert ahogy gondolkoztam, úgy eszembe villant ez a rész, ez az vers. Nem tudom, hogy én hiszem, hogy az Úr hozta elém, és szeretném felolvasni egy pár verset a Jakab apostol első részének, a 12. versétől a 15-ig. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonosszal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát itt az íge teljesen megcáfolja azt, hogy nem az a boldog, akinek ereje, egészsége van, vagyona van. A boldog mondásokban az Úr Jézus 8 pontban elmondja, hogy ki a boldog. Itt pedig Jakab apostol egy olyan boldogságról beszél, ami talán naponként megtörténik velünk. Megláthatjuk, hogy igazán boldogok vagyunk, mert aki a kísértésben kitart. És a sátánnak van gondja arra, hogy naponként kísértsen bennünket. Valamilyen formában, valamin keresztül, valakin keresztül. De mindent megtesz arra, hogy megkísértsen, hogy elejtsen. Hogy aztán nevetve mutogathasson ránk, hogy na ugye, hívő létedre ezt és ezt elkövetted. És Jakab azt mondja, boldog ember az, aki ellene tud állni a kísértéseknek. Jönnek a kísértések, mikor meglátunk valamit, megkívánjuk, és feltesszük a kérdést, vajon elvehetjük? És sokszor megtörténik, hogy borotva élen vagyunk. Szeretnénk is megtenni, szeretnénk is elvenni, de tudjuk, hogy nem helyes. Vajon tegyük meg? Vajon megegyezik a Bibliával? Vagy nem ellenkezik nagyon a Bibliával? Ilyenkor kísértéseink vannak. De ahhoz, hogy ezeket legyőzzük, minden egyes napot szükséges Istennel kezdeni. Olvasni a drága ígét, amely ad tanácsot, vezetést minden egyes napra. Aztán elmondani neki, az Úrnak, hogy adjon erőt, amikor jön a kísértés, hogy tudjunk nemet mondani. Tudjunk ígével alátámasztott nemet mondani. Mert ismerjük a Bibliát. Olvassuk. És hogyha az ígével alátámasztjuk a mi nemjeinket, akkor annak nagyobb ereje és hatalma van. Tehát akkor vagyunk boldogok, ha nemet tudunk mondani a kísértéseknek. Nem esünk bűnben. És a kísértés mi, hogyha vonogatjuk és édesgetjük a mi tulajdon kívánságainkat. És azok sokszor akadnak bőven a mi életünkben. Ezt is szeretnénk, azt is szeretnénk, amazt is meg szeretnénk szerezni. És úgy gondoljuk, milyen jó lenne. És hogyha netalán megtesszük, elérjük, észrevesszük, hogy nem lettünk boldogabbak. Nagyon sok gazdag és egészséges ember tett már bizonyságot, hallottunk és olvashattunk arról, hogy egyáltalán nem boldogok. Napjainkban mondhatjuk úgy, hogy nagy élsportolóknak vagy színészeknek van egészségük, van gazdagságuk. És látjuk, olvashatjuk az életükről, hogy mennyire boldogtalan az életük. Őszinte perceikben, pillanatokban egyesek elmondják, amiket lehet olvasni, hogy nincs igazi boldogság a szívükben. Nem is lehet. Isten nélkül nem lehet boldog az ember. Anélkül, hogy közösségbe legyen, anélkül, hogy elfogadja az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának, nem lehet boldog. Ezt bátran kimerem jelenteni. A boldogságot csak az Úr Jézus Krisztusban tanálhatjuk igazán meg. És abban az életben, amire az Biblián keresztül naponként tanít bennünket és vezet. Még van egy drága ígevers, amit olvasnék, ugyancsak a Jakab apostol könyve 5. része, 11. verse. Imé boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok? Egy másik dolog, ha tudunk tűrni és szenvedni. Az Úr Jézus is említi ezt a boldogságok között. Boldogok azok, akik szenvednek az igazságért. Boldogok, akik tudnak tűrni és szenvedni, azért, mert talán csúfolják, bántják, azért, mert te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, a 21. században. És nem teszel olyan dolgokat, amiket ők természetesnek vesznek, ami bűn Isten szemében. Mindezeket nem teszed, habár élvezetesek néznek ki az emberek szemében. Hálát adok az Úrnak, hogy engemet mindezektől nagy részben megóvott. Szeretném és kívánnám azt, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy igazán tudjunk türelmesek lenni, megálljunk erősen a hitben, az Úr mellett, kitartsunk, és legyen erőnk mindenkor nemet mondani azoknak a kísértéseknek, amelyeket a sátán elénkbe hoz, hogy így megállva ő, az ő ereje által, a mi erőnk ehhez gyenge. De az Úr megígérte, hogy naponként velünk lesz, és segít. És ez így van, ha ráfigyelünk. Csak akkor, ha a magunk fejétől megyünk előre, nem fog sikerülni. A magunk erejétől, de az ő ereje által, az ő segítsége által fog sikerülni, hogy megálljunk és boldogok lehessünk. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és ezt követően szolgálni fog Sípos Rehuel és Nagy Gabriela.
Isten népe hegye, népünk város legyen, ahol a szent évet vándor honra lehet. Életét bőven hossza másnak, mint Betlehem. Az éjszakát, szívünk töltse szállalom, bűnös mentő irgalom, legyünk fény, béke háza mennyország, áldásra vár, fénye állít a világ, égő lángot törjük át az éjszakát.
Most minden út te benned összefut, most minden cél te benned összél. Az egész világ körülted fog, és te a nagy mindenséget vezérő erővel igazgatod. Igazgass engem is, ha legyek egy parányi csillagod, amelynek fényét észre sem venni, de amelynek fénye te feléd ragyog. Igazgass engem is, arra megyek, amerre akarod, ha legyek egy parányi csillagod. És hogyha jő az est, ha feketére fest mindent az éjszaka, hol legyek én is az ének világító csillaga, és sok ezen magammal teremtsek ragyogást, te urad ragyogást. Uram, ki a világot vezérő erővel igazgatod, igazgass engem is, ha legyek egy parányi csillagod.
Valamit szeretnék elmondani, hogy az utóbbi időben, ahogy szó volt a záhítatban is a hitősökről is, hogyan tudnánk ezt magunkévá tenni a hit dolgát, hogy hogyan hihetem ezt el, nem csak szóban, mert különbség van a szó és a cselekedet közt. Én szeretném megtanulni, hogy higgyek nem csak szóval, hanem amikor próbák is vannak, nehézségek, akkor tudjak az Úrra nézni. Hát az utóbbi időben nagyon sok lehetőségem van emberekkel beszélgetni, betegekkel is, és szeretnék bizonságot tenni, szeretném megtanulni, hogy az Úrra mutassak. Ezen a héten volt otthon, anya keresett valamit, és nem talált, tudta, hogy ő tette el. De két éjszaka, két nap keresett, és nem talált. Mondom, hogy tedd az Úr elé, és imádkozz. Imádkozz te. Aztán hagytam, hadd keresse, hát tanuljon belőle egy kicsit, hogy ne annyira magát nézze, ha nem nézzen az Úrra. Aztán csak mondom, hogy anya, imádkoztál? Nem. Gyerek, keressed. Hát mondom, ezt a legkönnyebb. Aztán, ahogy volt egy kis időm, imádkoztam, és az Úr elé tettem, hogy Uram, mutasd meg magadat, hogy anya is higgyen. Hát lementem, nyugodtan kerestük, nem találtuk. Mondom, te itt nézted? Ott biztos nincs. Hát megyek, keresem, és ott van. Hogy ha az Úrra bízzuk, ő megmutatja is. Hogyan tudom én ezt elmondani? Hát imádkozzanak a testvérek is, hogy ebben megerősödjek ám.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Veres Bálint meg fog szolgálni. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy ismét itthon lehetek. Én most egy olyan élményről szeretnék beszámolni, ami nagyon nagy kegyelem volt számunkra. Nagy vágya volt főleg a férjemnek, persze aztán nekem is, hogy egyszer eljussunk Jeruzsálembe. És most a múlt héten most jöttünk haza, és voltunk egy hetet, ami egy gyönyörű szép út volt, habár nagyon sokan figyelmeztettek, hogy vigyázzunk, mert nem azt fogjuk látni, amire számítunk, mert mindenütt nagyon sok a templom, és mindaz, amit szeretnénk mi a Jézus lábnyomán végigmenni, az már nem létezik, mert mindent beépítettek templommal. Hát mi így készültünk fel, hogy mi túllátunk majd ezeken a dolgokon, és ami a legelőször meglepett, mikor megérkeztünk Jeruzsálembe is, és Betlehembe, hogy rengeteg a kő, ennyi követ életünkben nem láttunk még, hogy minden kő, és mégis építenek, és kő kövön van. És láttunk hegyen épített várost, az jutott ma eszembe, hogy ilyet itt tényleg nem lehet látni, hogy nagyon sok ilyen magas domb van, és a hegy, a tetejében minden dombnak egy-egy város. Messziről látszik, mert nincs egyetlen egy fa se, egy fűszál se sehol, csak a város a hegy tetején. De nem is erről szeretnék én beszélni, hiszen nem útbeszámolót akarok tartani, hanem azt, hogy arról, hogy egy 24 fős csoport voltunk mi, baptisták és szabad keresztények. Viszont volt velünk a buszon még egy másik csoport, ők nem voltak így szervezettel, hanem mindenhonnan az országból, ők ortodoxok voltak mind. És már az első nap feltűnt nekünk az a rettenetes sötétség, amiben volt az a 17 vagy 18-an voltak, hogy mentünk a templomokban, néztük, és mindenütt csókolgatták a képeket, simogatták, minden lyukba bebújtak, mindenhol letérdepeltek, keresztet vetettek, gyertyát gyújtottak. Hát le voltunk döbbenve ettől, hogy mire képesek az emberek. És nem látták meg, hogy azt, amit meg kellett volna látni. És minden este áhítatot tartottunk a csoportban, és megbeszéltük, hogy valahogy kéne hozzájuk közeledjünk, hogy valahogy megközelíteni őket az igével, vagy hogy egyáltalán más megvilágításba is lássák ezt az utat. Első nap, és ezért imádkoztunk mindannyian, és első nap nem igen sikerült, annyi volt Betlehemben, hogy volt egy angol csoport, akik nagyon szépen énekeltek, és mi is csatlakoztunk, mert ugye ismertük az éneket, és második nap viszont a sírkertben voltunk, Jeruzsálembe, a Koponya hegyén, az Olgotán, ez a protestáns elgondolásként, hogy az ott van, mert minden egyház máshol képzelt el magának a Golgotát. És ott nagyon szép helyek voltak, ahol leültünk és énekeltünk. Már ott a bemutatón is, aki bemutatta a sírkertet, aztán kiderült, hogy ő is baptista volt, egy angol férfi, aki elmagyarázta, hogy ők hogy képzelik el a sírt, és hogy volt, és eléggé hihető volt, hogy bibliai inkább, mint bármi addig, de azt mondta a végén, hogy de nem ez a lényeg, hogy hol volt, hanem az, hogy az Úr Jézus feltámadt. És annyira örültünk, annyira betöltötte a szívünket ez a kijelentése, és aztán, amikor mindent megnéztünk, akkor leültünk egy sok ilyen kis hely volt, ahol padokkal, és Válint Pál testvér imádkozott, és mondta, hogy most ő szeretne olvasni igét, de nincsen, odahívtuk a románokat, és nincsen neki román bibliája, és került egy román biblia az egyik fiatal embernél. És akkor már ott prédikált is Pali testvér, és románul, és kezdtünk énekelni, mert Ibolya úgy készült, hogy énekeket kinyomtatott, de volt benne román ének is. És annyira jól esett, hogy akkor este úgy összekovácsolódott az a két csoport, ami eddig úgy eléggé távolságtartóak voltak, még csak a buszba is úgy ültek, hogy valahogy ne keveredjünk össze. És ez igyekeztünk minden nap kihasználni a dolgokat, írtak még énekeket, lefordítottak közben, szeroxoltak, nagyon dolgoztak, akik tényleg ez a Nagybányáról is volt egy hölgy, aki mindent megtett, hogy valahogy közelebb kerüljünk hozzájuk. És még volt egy gyönyörű szép élményünk, a Genezáret tavon hajóba ültünk, és amikor felültünk a hajóra, a hajókapitány felállt, és bizonyságot tett a megtéréséről. Egy arab volt. És elkezdte énekelni, hogy angolul, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot. Hát persze mi szinte mind sírtunk, és már a refrént együtt énekeltük, és már a harmadik verszakot már magyarul, és megvolt a könyvbe, és már mindenkinek ott a román csoportnak is a kis füzetbe kiasztottuk, és együtt énekeltünk. És akkor volt egy asszony, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ez az egész kirándulás semmit se ért volna, hogyha nem gazdagodtak volna olyan sok élménnyel, amit mi nyújtottunk nekik. Hát akkor hálát adtam az Úrnak, hogy Istenem, elmehetünk bárhova, mindenütt találunk először is testvéreket, másodszor pedig az, hogy nekünk mindenhol az a dolgunk, hogy legyünk só és világosság, és tudják az emberek, hogy mi hordozzuk Krisztust a szívünkben. És szeretném, hogyha én ezt minden nap tenném, nem csak elmenve ilyen messzire, hanem lenne bennem meg ez a meggyőződés, hogy igenis tenni kell az embereknek, mondani az evangéliumot, mert ha nem, akkor olyan sötétségben maradnak, és ezért kell legyünk mi világosság, hogy megvilágítsuk azt a helyet, ahol vagyunk, és az emberek felfigyeljenek, és dicsőítsük az Urat. Miattunk is. Amen.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, ezt követően Sípos Magdolna szolgál. Thank you.
két igevers csendült meg bennem, ahogy olvastuk a hithősöket, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogyha az Isten fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? És a másik pedig, hogy hitt Ábrahám az Istennek. Úgy éreztem, hogy Isten az én hitemet kezdi vizsgálgatni, hogy milyen szinten van. Úgy elgondolkoztam, hogy mit jelent ez, hogy ha az Isten fia eljön, talál-e hitet a földön? Úgy éreztem, hogy ez számomra valahogy nagyon sok embertől azt hallottam, hogy az, hogy hát milyen szintű, mennyire nagy az én hitem, de úgy éreztem, hogy Isten kezdi nyitogatni a szemeimet, hogy arról, hogy beengedem-e Istent a mindennapi életembe, beengedem-e Istent az én kicsi dolgaimba, megosztom-e Istennel az én apró kis félelmeimet, megosztom-e Istennel, azt akarja Isten, hogy olyan hitem legyen, akire rá tudom bízni minden kis dolgomat, minden kis problémámat. Ne emberek legyenek az elsők, akikhez odafordulok az én dolgaimmal, hanem Isten legyen az első, akihez odafordulok, akinek elmondom, és higgyem el azt, hogy ő a hatalmas Isten, foglalkozik az én kis ügyeimmel, az én mindennapi dolgaimmal, amik nekem problémák, amiket én úgy látom, hogy nem tudok megoldani, sőt azokkal is, amikkel én azt hiszem, hogy meg tudom oldani. Azt akarja Isten, hogy ne én legyek, aki megoldom, hanem engedjem oda neki, hogy ő adjon nekem világosságot, és a másik dolog az, hogy hitt Istennek Ábrahám. És úgy elgondolkoztam, hogy miben hitt Ábrahám Istennek, mert Isten azt mondta, hogy jöjjön ki Ur-Kasdimból. Ennyi volt az elhívás előbb, nem is fiút ígért neki legelőbb Isten. És elhitte Istennek a szavát, Istennek a kijelentését, és az volt a szívemben, hogy adja az Úr meg, hogy más fénybe lássam Istennek az igéjét. Lássam úgy Istennek az igéjét, mint a ige által Isten szólni akar hozzám, vezetni akar engemet. És higgyem el Istennek az igéjét, higgyem el azt, hogy főleg ez a mai ige is, hogyha vállalom az elkülönülést, vállalom azt, hogy Isten igének engedelmeskedve elkülönülök a világtól, és fény akarok lenni. De csak úgy lehetek Krisztus fénye, ahogy a női alkalman is foglalkoztunk vele, hogy Krisztus felé forduljak, mint ahogy a hold a naptól kapja a fényét, legyen az életem egy ilyen Krisztus központ, hogy Krisztustól kapjam a fényemet, de ezt csak úgy tudom lenni, hogyha kizárom a világ fényét az életemből, és így tudok csak igazán Krisztus fényévé válni, és én ezt nagyon szeretném, hogy merészséggel és hittel vállaljam azt, hogy másabb vagyok, mint a világ, és másabb vagyok a gondolkozásban, másabb vagyok a viselkedésben, a beszédben, az öltözködésben. Hittel vállaljam, és próbáljak meg hittel másabb lenni. Úgy érzem, hogy ez az, amit Krisztus úgy vizsgálgatott bennem, hogy ne féljek elkülönülni a világtól, mert csak így lehet igazán áldása és fényé az életem, és csak így fogom tudni igazán megérezni Isten közelségét és Isten jelenlétét. Ezt kívánom saját magam számára is, és a testvérek számára is, hogy legyünk bátrak a hitben. Amen.
Még egyszer meghallgatjuk a zenekart, és ezt követően Nagy Tamás szolgál.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Már elég rég szerettem volna bizonyságot tenni a gyülekezetben, de nem adódott lehetőség számomra. De úgy vagyunk mi, akik buzdítjuk a testvéreket szolgálatra, hogy egymást is szoktuk buzdítani. Most én rám került a sor. És két gondolat motoszkált a fejembe, amit el szeretnék mondani a testvéreknek. Az első dolog, amit új évben az Úr a szívemre helyezett, és bűnbánattal álltam az Úr elé, hogy a múlt évben nagyon sokszor volt olyan alkalom, amikor meg kellett volna kérdezem az Urat, hogy Uram, te mit tennél ebben is ebben a helyzetben? És sokszor mellőztem ezt a dolgot. És az Úr szólt hozzám, hogy ebben az évben, Tamás, minden alkalommal kérdezz meg engem, és állj elém is, kérdezzél meg, hogy mit tennék én ebben is ebben a helyzetben. Amikor életútunk kereszteződésbe kerül, útkereszteződésbe, és nem tudjuk, hogy jobbra, balra, vagy előre, vagy hátra menjünk, hanem kérdezz meg engem, és én meg fogom mutatni neked. És megfogadtam az Úrnak, hogy ezt fogom tenni. És kívánom mindenkinek, hogy kérdezzük meg az Urat, bármilyen helyzetbe is kerülünk, bármilyen szituációba kerülnénk, amikor nem tudjuk, hogy merre menjünk, mit csináljunk, kérdezzük meg, Uram, mit tennél te ebben is ebben a helyzetben? Aztán egy másik dolog, amikor megtudtam, hogy szolgálnom kell, akkor már foglalkoztatott ez a gondolat a só és világosságról, pedig nem tudtam azt, hogy ez az ige lesz ezen a vasárnapon. És véletlen egybeesés volt ez, de tudom azt, hogy az Úr tette ezt, és az Úr alakította így ezt a helyzetet. És elgondolkoztam azon, hogy hogyan tudnék még hatékonyabban szolgálni az Úrnak, és hogyan tudnék még világosabban világítani a világban. Ott, ahol élek, ott, ahol dolgozok, hogy megmutassam, hogy az én életemben a Jóisten világosságot gyújtott. És ez a világosság abban látszik, hogy tudok különbséget tenni a jó és a rossz között, és megláthatom azt, hogy mi az érték, és mi az értéktelen. Az érték az, hogy a Jóisten örök élettel ajándékozott meg. Az értéktelen az, amikor a földi életben, a földi dolgok után szaladgálok, vagy földi örömöket keresek. Ez mind értéktelen, mert ahogy délelőtt is hallottuk lelkipásztor testvérünktől, hogy a mi életünk egy szempillantás, de az örökkévalóságnak kezdete van, de vége nincs. És itt kell eldöntsük azt, hogy hol akarjuk tölteni az örökké valóságot. Egy történetet olvastam, ami arról szólt, hogy egy gazdag földbirtokos egy faluban élt, és egy gazdag örökséget akart hagyni a falu közösségnek, és eldöntötte magában, hogy egy templomot épít. És ezt az örökséget szeretné hagyni az embereknek. A templom elkezdett épülni, és nagyon szépen fölépítették. Gyönyörű építészeti csodák voltak láthatóak rajta. De volt egy érdekesség ennek a templomnak. Nem volt benne világítás. Világító testek nem voltak. És az emberek, ahogy nézték ezt a templomot, kérdezgették egyiket, másikat, egymás között beszélgettek, hogy mégis mi fog világítani ebben a templomban? Mégis honnan kapja a világosságot? És megkérdezték aztán ezt a földbirtokost is, aki a pénzt adományozta erre a templomra, hogy honnan lesz a világosság? És elmagyarázta, azt mondja, hogy minden gyülekezeti tagnak egy mécsest fogok ajándékozni. És amikor az imaházba jön, templomba eljön, akkor evel a mécsessel fog világítani. De hogyha nem jön el a gyülekezetben, akkor az a hely, ahol ő kellene legyen, sötét marad. És ez engem nagyon megfogott, hogy hogyan kell én világítsak az imaházban, a gyülekezetben, de legfőképpen a világban. fény és világosság kell legyek. Ha nem viszem magammal világosságot, akkor sötétség maradott körülöttem. És szeretném bátorítani magamat és testvéreket is, hogy legyünk bátrak. Amikor olyan szituációba kerülünk, hogy meg kell valljuk az Urat, valljuk meg, ne szégyeljük őt. Aztán szeretném a fiatalokat is biztatni arra, hiszen azt látom, hogy fiatalságunk körülbelül 14-15 éves kortól fölfele nagyon kevesen vannak olyanok, akik döntenek az Úr mellett. És szeretném figyelmeztetni őket szeretettel arra, hogy döntsenek az Úr mellett. Átérzem helyzeteteket, fiatalok, és tudom, miben vagytok. Tudom, milyen gondolatok vannak a szívetekben. Tudom azt is, hogy földi örömök után szaladgáltok. Vannak földi örömök, elismerem. A sátán is ad földi örömöket, de azok ideig valók. És meg fogjátok bánni. Arra kérlek benneteket, hogy döntsetek az Úr mellett. Döntsetek, mert nem fogjátok megbánni. De hogyha így folytatjátok tovább, azt mondta valaki, hogy a sátán olyan, mint egy pincér. Tálalja elénk a boldogságot, az ideig való boldogságot. És hogyha elveszed, akkor fizetned is kell ezért. És tudjuk azt, hogy a sátánnak a lelkünkkel fogunk fizetni, hogyha elvesszük ezeket az ideig való boldogságokat. Ne tegyétek, hanem döntsetek az Úr mellett, és meglátjátok, hogy boldogok lesztek. Igazi boldogságot fogtok kapni. Lehet nem itt a földön, de itt a földön is, tudom biztosan, mert megkaptam, de a mennyben még nagyobb boldogság lesz. Amen.
alkalommal is sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a délutánon eljött Isten házában. Hiszem, hogy azzal a vággyal és óhajjal, hogy találkozzon Istennel, hogy meghallgassa az ő üzenetét, meghallgassa az ígéjét. Azért, hogy megerősödve, táplálékot nyerve távozhassunk majd erről a helyről. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és ezt követően az égehirdetés veszi kezdetét.
Nagy kiváltsága mindenható árnyékában élni, az ő tanítványa lenni. És az elmúlt néhány vasárnapon a hitősökről olvastunk. Úgy a szívembe markolta az, amit ezek az emberek vállaltak Istenért. Az különböztette meg őket, úgymond az átlag embertől, hogy odaszántak mindent. És az foglalkoztatott engem, hogy mi magunk is lehetünk ilyen hithősök. Lehet, hogy nem sokan figyelnek ránk, lehet, hogy nem százan, lehet, hogy nem ezren, de egy-két ember, ha ránk figyel, és az életünk nyomán Isten kegyelme megragadhatja őt, az már Isten előtt egy nagy dolog. Az Isten kegyelme. És úgy folytatása ez a téma annak, amit már megkezdtünk. Az a cím, hogy a só és világosság. A hegyi beszéd, amit nem olvastunk fel teljes egészében, a Máté evangélium a 5., 6. és 7. részében található, az Úr Jézus úgymond programbeszéde. Miután a pusztából visszatér, ahol az ördög megkísértette, és ő győzött a kísértések fölött, és úgymond győztesen visszatér, akkor tanít. És ebben a tanításban lefekteti az Isten országának az alapelveit. Elmondja azt, hogy ki ő, miért jött, és mit kínál nekünk. Akkoriban beszélt az akkori tanítványoknak, de most beszél hozzánk. És nagy kegyelem az, hogy az ő szava ma is szól. Nem olvastuk fel ezeket teljes egészében, ahogy már említettem, viszont jól ismert igék. És úgy azt fogalmazódott meg bennem, az volt az első kérdés, hogy vajon kikről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy só és világosság kell legyünk. És ehhez felolvasnám még az 5. résznek az első versét. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. Ma is hallgathatjuk őt. Ma is itt vagyunk, és hála Istennek, hogy vagyunk szép számmal. És itt azt olvassuk, hogy az Úr Jézus látta a sokaságot, és aztán hozzámentek az ő tanítványai. Talán nem mondok újat vele, ha azt mondom, hogy ma is két minőségben lehetünk itt. Vagy az ő tanítványai vagyunk, vagy pedig pusztán hallgatjuk őt. Szeretjük őt hallgatni, szeretjük az ígét hallgatni. Esetleg szeretünk a gyülekezetbe járni. Esetleg ígét is szeretünk olvasni, vagy énekelni. De még nem vagyunk az ő tanítványai. És a mai délutánnak egyik célja az, hogy döntsük el, hogy szeretnénk-e az ő tanítványai lenni. Az ő tanítványai. Az Úr Jézusnak nagyon sok csodálója volt. Nagyon sokan követték a csodáiért. Királlyá akarták koronázni. Sokan szerették, amikor kenyeret adott. Sokan csodálták, amikor halottakat támasztott. De tanítványai nagyon kevesen voltak. Olyanok, akik kitartsanak vele végig, és kövessék őt, és olyankor is kitartsanak mellett, amikor mindenki más elmegy mellőle, olyanok nagyon kevesen voltak. És a mai napon lehet ebbe a csapatba csatlakozni. Isten kegyelme az, hogy ezen a napon lehet az ő tanítványa lenni. Úgy gondolom, hogy a szívünk mélyén érezzük azt, hogy pusztán a sokasághoz tartozunk, akik hallgatják az Urat, vagy pedig elköteleztük már a szívünket mellette. Megtisztította azt, és követői lehetünk. Követői úgymond jóban, rosszban. Az ő felhívása ez a mai napra a számunkra. Vagy megújítsuk a vele való közösséget, vagy pedig először kötelezzük el magunkat, kötelezzük el a szívünket az Isten szolgálata mellett. Az ő tanítványai lehetünk, akit lehet, hogy nem mindig becsül meg a világ. Lehet, hogy nem mindenki fogja értékelni, de Isten értékeli, és ez mindennél többet ér. Azt mondja János evangélista, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Nem feltétlenül az emberek, de az Atya. Ő megbecsül. Tanítvány. Tanítvány, aki a mesterétől tanul. Tanítvány, aki olyan akar lenni, mint a mestere, formálódik és úgy él, ahogy a mestere. És ezeknek a tanítványoknak mondja az Úr Jézus el, nagyon tömören, nagyon röviden, de mégis nagyon sokat mondóan azt, hogy mi váratik el tőletek, mi a feladatotok. Eszembe jut egy példa, amit valahol olvastam, Nagy Sándor, aki a nagy uralkodó, akinek az uralma alá tartozott majdnem az egész akkori világ, úgy járt, hogy hoznak elé egy katonát, aki nem éppen katonához méltó életet élt, nem éppen az uralkodóhoz méltó életet élt, kicsapongó volt, és ez eljutott az uralkodó fülébe. És Nagy Sándor azt mondta neki, hogy a katonát történetesen Sándornak hívták. Mondja neki, hogy figyelj, vagy nevet változtassál, vagy életet, de az én nevemet, a Sándor nevet, azt ne viseld méltatlanul. Vigyázz arra, hogy hogyan viseled a Sándor nevet, mert nem viselheted akárhogyan. Mi nem Sándor nevéről neveztettünk, nem egy nagy uralkodó nevéről neveztettünk, hanem keresztényeknek hívnak. Ami azt jelenti, hogy Krisztusi. Ami azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus. Az első tanítványokat azért nevezték krisztiánoszoknak, mert hasonlítottak Krisztusra. És kérdés az, hogy mi kire hasonlítunk. Olyan-e az életünk, mint Krisztus? Hasonlít-e az életünk rá? Ha ránk néznek az emberek, akkor látják-e bennünk Krisztust? Vagy mit látnak? Szeretném, hogy egy kicsit megnézzük azt, hogy milyen hasonlatot használ az Úr Jézus. Ő nagyon sok hasonlatot használt, nagyon sok példát használt, olyan példákat, amelyek az akkori ember számára ismerősek voltak. Képeket. Amikor egy-egy ilyen képet, példát felvillantott, akkor az akkori ember rögtön tudta, mire gondoljon. És itt is képeket használ. Ha megnéznénk egy kicsit ezt a két képet, a só és a világosság képét, és megnéznénk azt is, ami nagyon szomorú, de valóság, hogy mi történik akkor, ha egy tanítvány nem teljesíti a Krisztustól elé tűzött feladatot. Só és világosság. Nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe arról, hogy só. Én nekem úgy startból eszembe jut az, hogy ételízesítés, meghasonló dolgok, meg aztán régen használták fertőtlenítésre is jobb, más fertőtlenítőszer hiány, tartósításra, az egyetlen tartósítószer volt. Ezen kívül az ókori ember, így a Biblia korabeli héberek is, egy egészen más jelentőséget is tulajdonítottak a sónak. Ha megnézzük az Ószövetséget, akkor a só az fontos szerepet töltött be. Azt mondja az ige az áldozatokról, hogy minden áldozat sóval sózassék meg, ami az Úrnak, a te Istenednek a szövetség sója. Ez majd talán holnap este lesz esti ige, aki az állítat szerint olvassa. Tehát a szövetség sója. Gyakorlatilag a só úgymond egy jelkép is volt. Jelképezte azt, hogy az az áldozat az Istennek van odaszámva. Só. És ha kicsit figyelembe vesszük azt, hogy mire használták a sót, akkor talán a mi életünket is mérlegre teheti a Szentlélek. És mérlegre teheti abban a tekintetben, hogy hogy állunk mi a tanítványi feladatunkkal. Úgy is megfogalmaztam ennek az igének a címét egy kicsit úgy magamnak, hogy a tanítványok feladata. A tanítványok feladata. Az Úr Jézus meghirdeti az ő programját, hogy így mondjam, és a tanítványok feladatát is ennek keretén belül. Az első tehát, hogy a só az tartósít, megállítja a romlást. És nincs ez másképp a tanítvánnyal sem. Óriási kiváltság, hogy mi az Isten nevéről neveztetünk. És az Úr Jézus, mikor elment a mennybe, akkor ránk bízta a békültetés szolgálatát. Ránk bízta az ígét, az evangéliumot. Mi vagyunk az ő nagykövetei. És mint ilyenek, mi nekünk is az kéne legyen a feladatunk, hogy megállítsuk a romlást a világban. És ennek egészen gyakorlati vetületei is vannak. Például lehet ismerős a testvéreknek is az a kép, hogy amikor egy hívő ember egy társaságban van, talán mondják azt, hogy most te innen menj el, mert ez a vicc, ez nem a te fülednek való. Vagy most nem tehetünk akármit, mert az az ember itt van és látja. Vagy most nem nézhetünk akármit, mert ő is itt van, és hát ő hívő. Pedig mi csak, ahogy már említve is volt, az igazi világosságnak visszatükröződései vagyunk. Mégis, ha betöltjük a helyünket, ha az Úrra figyelünk, akkor van egy ilyen szerepünk, van egy ilyen Istentől adott kiváltságunk, hogy a romlást megállítani a világban. Hogy ne mehessen szabadon a bűn. Hogy ahol a hívőben megjelenik, ott másképpen beszélnek az emberek. Ott másképp álljanak hozzá a dolgokhoz. Másképp végezzék a munkájukat. Másképpen beszéljenek egymással. Egyszerűen azért, mert a mindenható Istennek a tanítványai vagyunk. Az Úr Jézus tanítványai vagyunk. És amikor ezt mondom, akkor engem is mérlegel az ige, és megfed. És lehet, hogy többeket is közülünk. Hogy álltam hozzá a világban zajló dolgokhoz? Milyen szerepet töltöttem be? Összevegyültem? Ugyanolyan volt a beszédstílusom? Ugyanolyan volt a hozzáállásom? Ugyanúgy hazudtam? Ugyanúgy csúsztattam? Ugyanolyan dolgokat néztem, vagy mondtam, és közben a hívő nevet hordozom? Ezek olyan kérdések, amelyekre engedjük azt, hogy a szívünk mélyén tudjunk válaszolni. Azért, hogy méltóképpen betölthessük az Istentől kapott hivatást. A só megállítja a romlást. Nem azért, mert nagyon erőlködik, hogy ezt tegye. Nem azért, mert mindent kipréssel magából. Azért, mert a sónak ez a természete. Azért, mert egyszerűen a benned lakó Szentlélek, az az Isten, aki uralmába vesz, annak ez a természete. És ha engedem azt, hogy Isten betöltsön naponként, ha engedem azt, hogy uralmába vegyen, akkor rajtam keresztül is ezt fogja tenni. Ha viszont megpróbálok lavírozni, és megpróbálok embereknek is tetszeni, Istennek is tetszeni, megpróbálok egy kicsit csúsztatni is, kicsit mismásolni, hát mindenki úgy csinálja, akkor lehet, hogy az emberek előtt népszerű leszek, de nem töltöm be a feladatomat. Isten előtt, úgymond nem leszek népszerű. Isten előtt nem tudom betölteni a feladatomat. Aztán egy másik dolog, ami a sóra jellemző, az az, hogy ízt ad. Lényegében így ismerjük, hogy ízesít. A só az ízesít. Azért tesszük a levesbe, azért tesszük az ételbe, hogy íze legyen. És okvetlenül talán többünknek eszébe jut az a jól ismert gyermekmese, ahol azt kérdezik a király a három lányától, hogy hogy szeretsz te engem. És az egyik azt feleli rá, hogy mint a sót az ételben. És ezért a király elküldi otthonról, hogy már pedig te hogy mondhatsz nekem ilyet, hogy úgy szeretsz, mint a sót az ételben. A király kisasszony persze hosszú hányatatások után a helyének megfelelően csak ugyan királyné lesz, és meghívja a lakodalomra az apát. És sótlanul tálalja fel neki az ételt. És rájön az apa arra, hogy milyen fontos a só az ételben. Naponként általában időnk nagyobb részét nem otthon töltjük, nem a családban, nem a gyülekezetben, hanem munkatársak, osztálytársak között. Mit áraszt a jelenlétünk? Milyen ízt ad a jelenlétünk a környezetünknek? Lehet nem fejezik ki, viszont azért észrevődik a reakció, észrevődik az, hogy csak ugyan ez az ember hívő, és nézd meg, derűsebb, mint ahogy kéne legyen, derűsebb, mint az átlag. Nézd meg, nem panaszkodik annyit. Nézd meg, békessége van, azért, mert hívő. Ízt ad az ételnek, ízt ad a világnak. És sokszor hivatkozunk arra, hogy hát nem fogadnak az emberek. Hát nem fogadják el a bizonyságtevésünket. Hát úgysem fogadja senki. Pál apostol másképpen ír. Azt írja a római levél 8. részében, pontosan van a 19. versben, hogy a teremtett virág sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És ahogy ezen gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy valószínűleg azért van ez, mert Isten úgy teremtett bennünket, hogy utána vágyunk. Rá vágyunk. És amikor egy másik emberben észrevesszük azt, hogy igen, az ő életében Isten az Úr, akkor rádobban a szívünk, hogy ez kéne nekem is. Igaz, hogy nem tudom vállalni, de ez kéne nekem is. És lehet, hogy még ránk is kérdeznek, hogy mi a titka a te életednek. És akkor alkalom nyílik a bizonyságtevésre. Alkalom nyílik arra, hogy elmondjad, hogy az én Uram az Úr Jézus, és ő töltötte be az életemet. Ízt ad a só az ételnek. Adunk-e mi ízt a világnak? Pontosabban milyen ízt adunk? Azért, mert valamit árasztunk magunk körül. Mindenki azt árasztja maga körül, amilyen lelki állapotban van. És tetszik, nem tetszik, azt is árasztom magam körül, ha morcos vagyok. Azt is árasztom magam körül, ha zúgolódok. Azt is árasztom magam körül, ha haragszok. Ha megneheztelt a szívem, árasztom magam körül. Csak éppenséggel nem azt árasztom, amire az Úr engem elhívott. Legyen ima témánk, és álljunk az Úr elé úgy, hogy Uram, segíts az életem, idézőjelben mondom ezt, jó ízű legyen, és jó ízt árasszak magam körül. Azt mondja Pál apostol a kolossiaknak, ennek egyik megnyilvánulása a beszéd, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett. Lehet egy mosoly, lehet egészen egyszerűen a jelenlétem. Az, ahogyan ízt árasztok magam körül. Abból, amit Istentől kaptam. Nem abból, amit én ki tudok magamból csavarni, produkálni, hanem abból, amit Istentől kaptam. Aztán a sónak egy másik tulajdonsága az, amit nagyon jól tudunk, tapasztaltuk a gyakorlatban, ha sósat teszünk, akkor legtöbbször szomjasak leszünk, ugyebár. És ha valaki szomjas akar lenni, egyik módszer az, hogy sósat tegyen. A só szomjassá tesz. Mire? Tesszük-e az embereket szomjassá arra, aki az Úr Jézus Krisztus? Elkezdenek vágyni arra, hogy te neked ez honnan van? Te hogy vagy ilyen boldog? Hogy tölti be ilyen öröm a szívedet? Honnan van az, hogy haragudnod kéne, és nem haragszol? És eszembe jut az, amit az Úr Jézus mond a János evangéliumában, hogy aki ebből a vízből iszik, abból élő vízre buzgó kútfej lesz. Belülünk is árad tovább. Nem áll meg. Hála Istennek ezért. Egy másik hasonlata az Úr Jézusnak ebben az ige szakaszban az a világosság. Világosság. És a Biblia sokszor beszél arról, amikor a bűnről és a bűnben élő emberről beszél, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget a világosságnál, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Az Úr Jézus pedig, amikor eljön, akkor azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amikor ezt az ígét olvastam, akkor megdöbbentett egy dolog, amit eszembe jutott a Szentlélek. És pedig az említett ígében azt mondja az Úr Jézus, az idézett ígében a János 8-ban, hogy én vagyok a világ világossága. Itt pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nos, nem arról van itt szó, hogy mi vagyunk az Úr Jézus. De arról mindenképpen szó van, hogy ha az ő világossága betöltötte az életemet, akkor ez a világosság rajtam keresztül tovább árad. És azon gondolkoztam, hogy mi történik, ha világosság van egy teremben, világosság van a szívben. A világosságban rájövök arra, hogy mi van bennem. A világosságban rájövünk arra, hogyha adott esetben egy szoba, egy terem piszkos, és takarítni kell. A világosságban észreveszek minden porszemet a ruhán. És ez történik az, akkor, amikor az Úr Jézus világossága betölti az életemet. Rájövök a szívem állapotára. És lehet, hogy voltak olyan dolgok, amelyeket nem tartottam bűnnek, és attól kezdve bűnnek tartom. Azért, mert betöltött a világosság. Lehet, hogy voltak olyan rossz szokásaim, akár harag, akár zsörtölődés, akár panaszkodás, amelyet nem tartottam rossznak. De az Úr Jézus világossága betölti a szívemet, és rossznak tartom. Viszont egy örömhír az, hogy az Úr Jézus nem azért tölti be világosságával az életünket, mert el akar ítélni. Nem azért világít rá a szívemre, hogy elvessem magától. Ő nem egy olyan Isten, ahogyan sokan beszélnek róla, hogy alig várja, hogy az embert rajta kapja, úgymond, a bűnön. Szomorkodik a bűn miatt, és nem tetszik neki a bűn, és gyűlöli a bűnt, de nagyon szereti az embert. És nem azért világítja be az életemet, hogy eldobjon magától, hanem azért világít be, hogy megtisztítson. Azért világít be, azért adja az ő igéjét, hogy rájöjjek arra, hogy ahogy eddig éltem, az nem szerinte való. Hogy rájöjjek arra, hogy magamtól nem tudok az ő akaratának megfelelni. Hogy rájöjjek arra, hogy akárhogy kínlódok, a régi természetem csak kibújik, és nem tudok úgy élni, ahogy azt ő szeretné. És nem csak rámutat az életemben levő bűnre, hanem megtisztít. Megmos. Megszabadít. És új természetet ad. Többé, amit szerettem addig, az nem kell. Amihez úgy ragaszkodott a szívem, rossz szokásokhoz, esetleg szenvedélyhez, esetleg bűnös gondolatokhoz, azt megutálom. És megszeretem az Urat. Azért, mert ő is szeretett engem. Mert ő előbb szeretett engem, és önmagát adta értem. Hiszem azt, hogy sokan vagyunk itt, akik ezt megtapasztaltuk már. Akik megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor az Isten világossága betölti az életemet. Ebben a világosságban az történik többek között, ami történt Ézsaiással. Összeesik, és azt mondja, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. De ugyanakkor az is történik, amit az Úr Jézus mond a samáriai asszonynak, a bűnös nőnek elnézést. Hol vannak a te vádlóid? Senki nem vádol téged? Én sem vádollak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez is megtörténik az Isten világosságában. Aztán azt is látjuk, nem tudom, valószínű voltunk úgy többen is, több esetben, mikor egy-egy embernek a szemében néztünk, hogy úgy érezted, hogy ez az ember nem csak a szemembe lát, hanem lát a szívem legmélyéig. Nem mondtál semmit, de mégis úgy érezted, hogy ez az ember mindent tud rólam. Miért? Azért, mert Isten világosságának a visszatükröződése volt. Azért, mert az az ember, akivel beszélsz éppenséggel, Isten világosságának a visszatükröződése. És az a világosság, amit Isten adott neki az életébe, az bevilágítja a te életedet is. Adjunk hálát a világosságért. Köszönjük meg azt, hogyha Isten még ma szól az ő ígéje által, és világítani akar az életünkbe. És ki akar onnan takarítani minden oda nem illőt. Minden bűnt, minden szennyet. Ez az ő kegyelme. Azért, mert egy napon, amikor az Úr Jézus eljön, minden dologra fény derül. És Isten azért világítja most be az életünket, hogy most tisztítson meg, és ne akkor kelljen rettegve álljunk előtte. Tehát, ha világosság az életünk, akkor ez tovább tükröződik az emberekre. És akik bennünket látnak, azok észreveszik bűneiket. észreveszik azt, hogy hogy áll az Istennel való kapcsolatuk. Azt is mondja itt az ige, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ahogy azt már említettük, sokszor szeretnénk azt, hogy az emberek csak a jó oldalunkat lássák. Hogy csak azt lássák, amit mi szeretnénk, hogy lássanak. De az emberek mindent látnak. Még azt is látják, amit nem szeretnénk. És azon gondolkoztam, hogy vannak-e olyan utaink, vannak-e olyan tetteink, vagy szavaink, amit nem szeretném, hogy akár egy testvérem a gyülekezetből lásson, vagy halljon. Van-e olyan, amikor olyan dolgokat teszek, amit ha valaki a gyülekezetből akkor látna, vagy hallana, az rosszul esne? Ez egy mutatója annak, hogy nem járok a világosságban. Ez egy mutatója annak, hogy az éppen az a tettem nem a világosság cselekedete. Isten megítéli az életünkben levő sötétséget, de ezt azért teszi, hogy az életünket megtisztítsa. Aztán a világosság utat is mutat. Azért is használták a fényt, a fényforrásokat az emberek, hogy a sötétben utat találjanak. És mondja ezt a zsoltáros a 119. zsoltárban, hogy lábaimnak szövét neke a te ígét, és ösvényemnek világossága. Ugye tapasztaltuk azt már, hogy amikor Isten ígéjét olvastuk, vagy akár egy testvéremet megkérdeztem, bölcs tanácsokat tudott adni. Utat mutat. Isten erre hívott el bennünket, hogy utat mutassunk az embereknek felé. Az Úr Jézus Krisztus felé. Azt mondja itt az ige, hogy úgy fényik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A világosság, a bennünk levő világosság, amit az Úr gyújtott bennünk, az nem magunkra mutat. Nem bennünket akar kiemelni. Nem én vagyok ott a lényeg, hanem az Úr Jézus Krisztus a lényeg, aki a világosságot gyújtotta. Azt mondja, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vajon milyen hatást vált ki az életünk? Dicsőítik az emberek Istent az életünk nyomán, vagy nem dicsőítik? Vagy ne talán eltérnek tőle? Ha az én életemet látják, akkor megkívánják a Krisztussal való életet, vagy nem? Biztos ismerjük azt a példát, hallottuk már többször is, mikor egy misszionárus talán a pápolyi szigeteken szolgált, és úgy nézett ki, hogy nem sok eredménye van a munkájának, sőt, a benszülöttek talán mindenki ellene volt, meglopták, és hasonló dolgokat tettek vele. Aztán lejárt a szolgálata, és elment onnan. És nem látta meg a, úgymond a gyümölcsét a munkájának. És jött egy másik misszionárus, és amikor prédikált az az ember, akkor többen megtértek, úgy egyből, úgy hirtelen. És azt kérdezte, azt mondták neki a benszülöttek, hogy te kiről beszélsz? Mi ezt az embert ismerjük. Ez itt járt közöttünk. Pont olyan volt az élete, ahogy te azt leírtad. Kiderült, hogy azok a benszülöttek, akik ezt az embert hallották, visszaemlékeztek az előző misszionárus életére. És látták az ő életét, és az ő élete nem maradt nyomtalan a szívükben. Vannak ilyen emberek körülöttünk is, akiknek láthatjuk az életét, és lehetünk mi is ilyen emberek, akiknek látva az életét a körülöttünk levők dicsőítik Istent. Ugyanakkor azt is, arról is szólnunk kell, hogy mi történik akkor, ha egy tanítvány nem tudja betölteni, nem tölti be az Istentől rendelt hivatását. Azt mondja az ige egyrészt, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ugyanakkor azt is mondja az előző példánál, hogy ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. És azon gondolkoztam, hogy hogy lehet az, hogy egy só elveszítse az ízét. Elmondom, hogy ez nem saját forrásból, hanem egy könyvből olvastam, hogy nálunk a só az tiszta vegyület, és elvegyül, úgymond feloldódik a levesben például, és érezzük az ízét. A keleten az ott használt, akkor használt só, úgymond különböző növényi és ásványi maradványokat is tartalmazott. És megtörtént az, hogy a só elvesztette a sóságát, a sós ízét, és megmaradt az az ásványi növényi maradék. Sónak nézett az ki, de nem volt többé só, mert nem töltötte be a hivatását. Nem volt sós az íze. És az fogalmazódott meg bennem, hogy sokszor a körülöttünk levők nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell egy tanítványnak viselkedni, egy tanítványnak kinézni, és hogyan kell követni az Urat. Meg is fogalmazzák, hogy tőled ezt nem vártam volna, mert te hívő vagy. Ezt a beszédet, ezt tőled nem vártam volna, mert te neked ez valahogy nem talál alatt, nem illik össze azzal, hogy te hívőnek nevezed magad. És úgy megszégyellem magam, amikor ilyet hallok, amikor esetleg ilyet hallottam másoktól a magam irányában. Tudják, és elvárják, szinte várják, hogy betöltsük a hivatásunkat. Ha pedig nem töltjük be, akkor megkettőzik az életünk. És sem az Isten népe között nem érezzük igazán jól magunkat, mert nem vagyunk a helyünkön, és a világban sem érezzük jól igazán magunkat, mert ott sem vagyunk a helyünkön. És azt mondja az Úr Jézus, úgy fogalmaz, hogy nem jó aztán semmire, csak hogy kidobják és eltapossák az emberek. Elmondok egy másik példát, amit ugyancsak olvastam, és nagyon szemléletes, és hiszem azt, hogy senkit nem bántok emberiesen vele. Az őskeresztény gyülekezetben volt egy ilyen szokás, hogy amikor valaki eltért az Úrtól, és aztán bűnét bánva visszajött az Isten népe közé, akkor képletesen lefeküdt a küszöbre, és azt mondta, hogy olyanná lettem, mint az ízét vesztett só, és megérdemlem, hogy letapossatok. Persze, Isten ma nem azért adja ezt az ígét nekünk, hogy letaposson. Isten ma azért adja ezt az ígét, mert fel akar bennünket emelni. És ha nem tudtuk a hivatásunkat betölteni, és ha esetleg úgy állunk, vagy úgy ülünk itt, mint akik érezzük az életünkben, hogy nem voltunk só és világosság, akkor ma délután lehet Istenhez jönni kegyelemért, bűnbocsánatért, megtisztulásért, és ő egyedül az, aki helyünkre tud állítani, aki által be tudjuk tölteni hivatásunkat. Ő egyedül az, akinek a karjába kapaszkodva, akinek a vére oltalma alatt csak ugyan tanítványok lehetünk, só és világosság. Nem emberiesen, nem vagdalkozva, hanem természetesen. Akiknek a jelenléte kívánatos lesz, és akiknek az élete nyomán emberek ismerik meg az Urat. Én hiszem azt, hogy Isten ma képesíteni akar erre mindannyiunkat. És hiszem azt, hogy van erre lehetőség. Csak vágynunk kell, és ő meg tudja adni. Adja meg az Úr, hogy úgy menjünk tovább, és úgy kövessük őt a mi útunkon, hogy látva az emberek a mi életünket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Amen. mennyei atyánk, dicsőítve legyen a te neved azért, hogy gyermekeiddé fogadtál, magadévá tettél, és újból megerősített bennünk a küldetés tudatot, hogy elküldesz bennünket, hogy legyünk a világ világossága és a földnek sója. Uram, beismerjük azt, hogy magunktól képtelenek vagyunk erre. Beismerjük azt, hogy szükségünk van arra, hogy betöltsed az életünket. Szükségünk van arra, hogy uralmadba vegyed újra és újra az életünket, és formálódjon a te jellemed bennünk. Uram, kérünk arra, hogy segíts, valódi tanítványaid legyünk, akik betöltjük hivatásunkat. Kérlek, Uram, hogy munkálkodj az életünkben tovább. Kérlek, Uram, hogy a hallott ígét te vidd tovább az életünkben. És kérünk arra, jó atyánk, hogy adj olyan embereket is, akik tanítványaiddá válnak a közeljövőben. Urunk, könyörgünk azért, hogy segíts, ne csak csodálóid legyünk, ne csak hallgassunk téged, hanem tanítványaid legyünk. És kérünk arra, Uram, hogy add meg azt a kegyelmet, hogy életünk által emberek ismerjenek meg téged. Köszönjük, hogy te ezt megteheted. Bízunk benned, és rád hagyatkozunk, és szeretnénk hűségesek lenni hozzád. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Amen.